Mr. Rochester valószínűleg az orvos tanácsára korán feküdt, és másnap későn kelt fel. Mikor lejött a szobájából, már várt rá az intéző és még néhány ember. Egyelőre nem tanulhattunk a könyvtárszobában. Mr. Rochester ott fogadta a látogatóit. A cselédek begyújtottak egy emeleti szobába, fölvittük a könyveket, és ott helyezkedtünk el. Már a délelőtt folyamán megállapítottam, hogy Thornfield Hall teljesen megváltozott. Már nem olyan csendes, mint egy templom, minduntalan bekopogtat valaki, vagy megszólal a csengő. A csarnokban idegenek járnak-kelnek, idegen hangok hallatszanak, nem vagyunk többé teljesen elzárva a külvilágtól, és itthon a ház ura. Én minden esetre örültem a változatosságnak. A déllel azonban nem lehetett bírni. Képtelen volt figyelni, minden pillanatban felugrott és kiszaladt, hogy legalább futólag láthassa Mr. Rochestert. Aztán különféle ürügyekkel lement a földszintre, gyanítottam, csak azért, hogy benyisson a könyvtárba, pedig ott csak útban volt. Mikor aztán megharagultam és ráparancsoltam, hogy maradjon nyugton, akkor szakadatlanul barátjáról, Monsieur Edward Fairfax de Rochesterről beszélt, a házurának teljes nevét és címétől hallottam először, és azt találgatta, hogy vajon mit hozott neki ajándékba. Mr. Rochester. Annyit ugyanis még az este megtudott a kislány, hogy a Milcotban hagyott podgyász között van egy doboz, amelynek tartalma őt is érdekli. Ez pedig azt jelenti, darálta Adél franciául, hogy Mr. Rochester ajándékot hozott nekem, és talán a kisasszonynak is. Monsieur beszélt a kisasszonyról tegnap, megkérdezte a nevét, és azt is megkérdezte, hogy nem egy vékony sápadt hölgye. Mondtam, hogy de igen, hiszen a kisasszony sápadt is, sovány is, ugye? Tanítványommal, mint rendesen, Mrs. Fairfax szobájában ebédeltünk. Délután erősen havazott, és vad szél dühöngött, nem mehettünk ki a szabadba. Az egész délutánt a szobában töltöttük. Mikor besötétedett, megengedtem Adélnak, hogy elrakja a könyveket és lefusson a földszintre. Aránylag csend volt odalent, a jövésmenés elcsitult, és ebből arra következtettem, hogy a kis ördög most már nem zavarja Mr. Rochestert. Egyedül maradván kinéztem az ablakon, de semmi látnivaló nem akadt. A kavargó hópelyhek még a bokrokat is eltakarták a szemem elől. Összehúztam a függönyöket, és visszatelepettem a kandalló mellé. Az izzó fahasábok úgy halmozódtak egymásra, hogy a heidelbergi váromra emlékeztettek. Láttam egyszer a rajnamenti heidelbergi vár képét. Mrs. Fairfax riasztott fel tűnődésemből. Örültem, hogy bejött, mert a magányosság már kezdett elszomorítani. Mr. Rochester azt üzeni, hogy nagyon örülne, ha ma este Adéllal együtt veletéháznánk a szalomban. Egész nap annyira el volt foglalva, hogy még nem ért rá bemutatkozni. Hány órakor? Itthon korán szeret teázni. 6-kor. Jó lenne, ha most mindjárt átöltözködnénk. Majd én segítek bekapcsolni a ruháját. Itt a gyertya. Muszáj átöltözni? Ajánlatos. Ha Mr. Rochester itthon van, estére én is mindig átöltözködöm. Ezt ugyan fölösleges formaságnak tartottam, de azért engedelmesen fölmentem. A szobámba Mrs. Fairfax segítségével levetettem fekete szövetruhámat, és belebújtam a fekete sejembe. Ez volt a legjobb, sőt, mondhatnám, az egyetlen jó ruhám, azon a halvány szürkén kívül, amelyet Lovudi fogalmaim szerint erre az alkalomra túlságosan elegánsnak tartottam volna. Ide egy brostű kellene, mondta Mrs. Fairfax. Volt egy kis gyöngydíszes brossom, egyetlen egy, Mrs. Templétől kaptam emlékül, mikor elment Lovewoodból. Beletűztem a ruhámba, aztán lementünk. Oly ritkán volt alkalmam idegenekkel találkozni, hogy nagyon kényelmetlenül éreztem magamat. Igyekeztem Mrs. Fairfax árnyékában megbújni, mi alatt keresztül mentünk az ebédlőn, és a leeresztett függönyt félrevonva beléptünk a finom szalomba. Két viaszgyertya égett az asztalon, és kettő a kandalló párkányán. Vezér úr sütkérezett a szőnyegen, a tűz felséges fényében és melegében. Adél mellette térdelt. Mr. Rochester fájós lábát egy vánkoson pihentetve, inkább feküdt, mint ült a pamlagon. Adélt és a kutyát nézte. A tűzfénye arcába hullott. Rögtön megismertem az országúti lovas széles homlokát, vastag fekete szemöldökét. Oldalt félsült haja tövében homloka még szögletesebbnek látszott. Fölismertem hajlott, inkább jellegzetes, mint szép orrát. Tágor lyukai, szigorú, sőt, kegyetlen vonalú szája és álla lobbanékony vérmérsékletre vallottak. Így felső kabát nélkül alakja épp oly szögletes volt, mint az arca, úgynevezett atléta termet, válla széles, csípője keskeny, de nem sudár és nem rugalmasan karcsú. Mr. Rochester bizonyára észrevette, hogy beléptünk, de nem méltóztatott tudomást venni rólunk, mert a fejét sem mozdította meg. Lehozta Miss Erard, sir, mondta Miss Fairfax az ő csendes hangján. Mr. Rochester fektében kissé meghajtotta a derekát, de tekintetét nem vette le a gyermekről és a kutyáról. Ültesse le, Miss Erard, mondta is merev meghajlásában, kissé türelmetlen, de azért udvarias hangjában volt valami, ami azt látszott kifejezni, hogy mi közön van nekem Miss Erhez. Bánom is én, hogy itt van-e vagy nincs itt. E pillanatban nem óhajtok foglalkozni vele. A feszültség feloldódott, zavarom elpárolgott. Ha gavalléros udvariassággal fogad, alig ha tudok mihez kezdeni. Hol tanultam volna én kecsesen mozogni és előkelően viselkedni. De az az érdekes, szeszélyes modor semmire sem kötelez. Sőt, ellenkezőleg illedelmes nyugalmammal én kerültem fölül. Érdekelt is, hogy mit fog ebből kisülni. Hát egyelőre nem sül ki semmi. Mr. Rochester olyan volt, mint egy szobor. Nem mozdult és nem beszélt. Mrs. Fairfax úgy látszik szükségesnek találta, hogy legalább valaki kedves legyen, tehát ő vitte a szót. Kedvesen, mint máskor, és mint most is közhelyeket mondott. Sajnálkozott, hogy Mr. Rochesternek egész nap annyi dolga van, sopánkodott, hogy mennyire fájhat a lába, és áradozott, milyen hűségesen tűri a fájdalmakat. Kaphatnék teát, asszonyom? Mr. Rochester csak ennyit felelt a szóáradatra. Mrs. Fairfax azonnal csöngetett, és amikor Lé behozta a hátálcát, lelkendező sietséggel osztotta szét a csészéket, kanalakat. Adél meg én az asztalhoz ültünk, Mr. Rochester ott maradt a díványon. Lesz szíves odavinni Mr. Rochester teáját? Fordult hozzám Mrs. Fairfax. Attól félek, Adél kivötyögtetné. Odavittem a teát. Mikor a házura átvette kezemből a csészét, Adél elérkezettnek látta a pillanatot, hogy érdekemben szót emeljen és felkiáltott. Ugye, monsieur, hozott valami ajándékot el kisasszonynak is? Ki beszél itt ajándékokról? Kérdezte mogorván Mr. Rochester. Ön ajándékokat várt, Miss R. Szeret ajándékot kapni? És átható, haragos tekintettel fürkészte arcomat. Erre a kérdésre nem igen tudok felelni, uram. Ritkán volt alkalmam ajándékokat kapni. De az emberek általában örülnek az ajándékoknak. Azt mondja, általában? De engem az ön véleménye érdekel. Kérem, ne kívánja, hogy most rögtön feleljek. Az ajándék sokféle lehet. A választ meg kell fontolnom. Adél bezzeg nem sokat gondolkodik. Ő nem köntörfalaz, mint ön. Mihelyt meglát engem, nyíltan és zajosan követeli az ajándékát. Adél az más. Én kevésbé bízom érdemeimben, mint ő. Adél joggal hivatkozhat a régi barátságra és arra, hogy mindig elhalmozta őt játékszerekkel. De én zavarban lennék, ha érdemeimre kellene hivatkoznom. Idegen vagyok itt, és semmi sem jogosít fel arra, hogy elismerést várjak. Kérem, kérem, a szerénységet sem kell túlzásba vinni. Kicsit kikérdeztem Adélt, és úgy láttam, ön sokat fáradozott vele. A gyerek nem eszes, nem tehetséges, ön ez alatt a rövid idő alatt mégis szép eredményt ért el itt nála. Már is megkaptam az ajándékot, uram. Nagyon lekötelez. Egy tanítónőnek legnagyobb öröme, ha tanítványát dicsérik. Mr. Rochester hümögött valamit, és megitta a kávéját. Jöjjön ide a tűz mellé, szólt később a ház ura, mikor a tálcát már kivitték. Mrs. Fairfax egy karosszékbe telepedett a kötésével. Adél pedig kézenfogva körülvezetett engem a teremben, megmutogatta a szépen bekötött könyveket, s a dísztárgyakat a tükörasztalon és a fiókos szekrényeken. A felszólításnak engedelmeskedtem, Adél az ölembe akart ülni, de Mr. Rochester rámoldult, hogy játszik a kutyával. 3 hónapja van tanfélben? Igenis, uram. És honnan került ide? A Lovodi intézetből, X megyéből. Az valami jótékony intézmény. Hány évet töltött ott? 8 évet. 8 évet? És kibírta. Erős szervezete lehet. Azt hinné az ember, hogy ilyen helyen fele annyi időt sem lehet kibírni. Nem csoda, hogy olyan, mintha megjárta volna a más világot. El sem tudom képzelni, hol tetszett erre az arcra. Mikor tegnap este ott a Héj úton találkoztam magával, gyerekkori tündérmesék jutottak eszembe, és kis híja volt, hogy meg nem kérdeztem, nem babonázta el meg a lovamat. Még most sem vagyok biztos benne, hogy nem maga volt az oka mindennek. A szülei hol élnek? Ne élnek a szülei. Talán nem is voltak soha. Emlékszik rájuk? Nem emlékszem. Sejtettem. Tehát a társaira vártott a kövön. Kikre, uram? A zöldruhásokra. Ilyen holdas estéken szoktak előbújni rejtek helyükről. Mondja csak, talán beleléptem egyik bűvkörébe, és azért varázsolta az ösvényre azt az átkozott jeget? Megráztam a fejemet. A zöldruhások már 100 évvel ezelőtt elköltöztek Angliából. Feleltem, éppen olyan komolyan, ahogyan ő beszélt. Hírmondó sem maradt belőlük, sem a Héj úton, sem a réteken, sehol. Nem hiszem, hogy még valaha aratáskor vagy téli holdfényben felbukkannak Anglia földjén. Mrs. Fairfax szörébe ejtette a kötését, és felhúzta szemülkét, és ámulva hallgatta, hogy mit fecsegünk mi itt össze-vissza. Nos, folytatta Mr. Rochester, ha a szülei nincsenek is, rokonai csak vannak, nagybátyai, nagynénje. Tudom, hogy nincsenek. És az otthona hol van? Nincsen otthonom. Testvérei hol vannak? Nincsenek testvéreim. S ki ajánlotta ide? Hirdettem az újságban, és Mrs. Fairfax felelt a hirdetésre. Igen, mondta a derékhölgy, aki most már biztos talajt érzett a talpa alatt. Minden nap hálát adok a gondviselésnek, hogy Miss Earth hozzánk vezényelte. Én kitűnő kedves társat nyertem benne, Adél pedig gondos, lelkiismeretes tanítót. Ne fáradjon a jellemrajzol, Mrs. Fairfax, mondta Mr. Rochester. Engem nem lehet dicséretekkel félrevezetni, én csak a tulajdon szememnek hiszek. Miss Earth azzal kezdte, hogy felbuktatta a lovamat. Tessék, kérdezte Mrs. Fairfax. Neki köszönhetem a bokarándulást. Az özvegy nem értette. Mondja, Miss Earth, élt valaha városban is? Nem éltem, uram. Sokat járt társaságban? A Lovodi tanítónőkön és növendékeken, no meg Thornfield lakóin kívül senkit nem ismerek. Sokat olvasott? Csak azt, ami véletlenül kezembe akadt, és az nem volt valami sok, sem pedig értékes. Hiszen akkor maga valóságos apáca életet élt. Vallási kérdésekben nagyon jártas lehet. Úgy tudom, Lovut gondnoka, Mr. Brucklehurst is lelkész, vagy nem? Igenis, uram. És maguk növendékek biztosan rajongtak érte, mint ahogyan az Ádában az apácák is mindig rajonganak a papokért. Ó, de hogy is rajongtunk érte. Ugyan, ugyan. Egy apáca növendék, aki nem rajong a papokért. Ez szentségtörés. Én nem szerettem Mr. Brucklehurstot, és nem én voltam az egyetlen, aki nem szerette. Nyers modorú, durva ember, pöfeszkedő szélszál hasogató. Tövig nyiratta a hajunkat, smerő takarékosságból rossz tűt és szirnát vétetett, úgy alig tudtunk varni. Hát ez bizony ostoba takarékosság. jegyezte meg Mrs. Fairfax. Most már megint kezdte érteni, hogy miről van szó. És ez volt a legnagyobb vétke? Kérdezte Mr. Rochester. Nem ez. Amikor ő kezelte az intézet pénzét, mielőtt a bizottságot megválasztották, majd hogy nem halálra éheztetett minket, és hetenként egyszer hosszú előadásokkal gyötört, és lefekvés előtt a saját műveit olvastatta velünk, mindenféle borzalmas históriát, hirtelen halálról, meg utolsó ítéletről, hogy alig mertünk bemenni a hálószobába. Hány éves volt, amikor Lovewoodba került? 10. És azt mondja, hogy 8 évet töltött ott? Tehát most 18 éves. Annyi. Látja, milyen hasznos tudomány a számtan? Ha nem tudok számolni, soha ki nem találom, hogy hány éves. Nagyon nehéz megállapítani a korát valakinek, akinek a viselkedése és az arcvonásai ennyire mást mondanak. No, és mondja el, mit tanult Lovewoodban? Zongorázni tud? Egy kicsit. Egy kicsit. Ez szokás felelni. Menjen át a könyvtárba, akarom mondani, legyen szíves átmenni. Bocsásson meg, hogy ilyen parancsoló hangon beszélek. Megszoktam, hogy azt mondom, tegye ezt, tegye azt. És megteszik. Egy valaki kedvéért nem változtathatok régi szokásaimon. Tehát menjen át a könyvtárba, hagyja nyitva az ajtót, vigyen egy gyertyát magával, üljön a zongorához, és játszik valamit. Engedelmeskedtem. Elég! Kiáltott néhány perc múlva. Látom, hogy valóban csak egy kicsit tud, nem többet, mint általában az angol iskolás lányuk. Talán valamivel jobban, mint néhányan, de nem jól. Lecsuktam a zongorát, és visszamentem a szalomba. Adél mutatott délelőtt néhány rajzot, szólt Mr. Rochester. Azt mondta, hogy a maga rajzai. Nem tudom, igazán a maga rajzai-e. Valószínűleg segített valaki. Nem segített senki, tiltakoztam. Ó, nem akartam az önérzetét sérteni. Hát jó, hozza ide a mappáját, de figyelmeztetem, hogy csak az eredeti rajzok érdekelnek. A másolást úgyis rögtön megismerem. Nem szólok egy szót sem. Az ítéletet önre bízom, uram. Átmentem a könyvtárba a rajztömbért. Tolja közelebb az asztalt, mondta Mr. Rochester, és én odagurítottam az asztalt a pamlakhoz. Adél és Mrs. Fairfax is közelebb jött. Csak semmi tolakodás, mondta Mr. Rochester. Ha én megnéztem a rajzokat, más is megnézheti, de senki se dugja ide az orrát. Elég sokáig tanulmányozta a rajzokat és az akvareleket. Hármat kiválasztott, a többit félre söpörte. Legyen szíves, ezeket vigye oda a másik asztalra, Mrs. Fairfax, mondta. Ott megnézhetik Adéllal. Maga pedig, itt rám pillantott, üljön vissza a helyre és fejleljen a kérdéseimre. Azt látom, hogy ez mind ugyanannak a kéznek a munkája. Maga rajzolta mindet? Én. Mikor ért rá ennyit rajzolni? Hiszen ehhez idő kellett és tudás is. A két utolsó nyáron, amelyet Lovewoodban töltöttem, nem volt más dolgom. Honnan vett a modelleket? A fejemből. Ebből a fejből, amelyet most itt látok a két vállak között? Hát persze. Akkor ebben a fejben sok minden lehet. Remélem, van is. Kiteregette maga elé a rajzokat, és felváltva figyelmesen nézegette. Meg kell mondanom az olvasónak, mit ábrázoltak a rajzok, és azt is meg kell jegyeznem, hogy nem volt bennük semmi rendkívüli. Tárgyukat valóban a fejemből vettem. Lelki szememmel élénken láttam magam előtt mindent, mielőtt papírra vetettem, de képzeletben sokkal szebb volt, a kezem nem mindig engedelmeskedett fantáziámnak, és a kész rajz vagy festmény csak halvány másolata annak, amit elképzeltem. Az egyik akvarellen alacsony, sötét felhők omolyogtak a hullámzó tenger fölött. Száraz föld nem látszott, sőt, a felhők a hullámokat is eltakarták. Egy fénysugár, egy félig elsüllyedt árbócot világított meg. Az árbóc tetején nagy fekete kormorán gubbasztott, szárnyán fehéren csillogott a tenger tajtékos vize. A fekete madár drágakövekkel kirakott aranykarperezet tartott csőrében. A drágaköveket aprólékos gonddal rajzoltam, és a legragyogóbb színekkel festettem meg. Az árbóc tövében egy vízbefúlt ember merült el a zöld hullámokban. Csak kinyúló fehér karja látszott, amelyről a karperecet lesodorta a víz. A második kép előterében egy homályba vesző hegycsúcs emelkedett, oldalán és tetején hosszú fűszálak hajlongtak, és falevelek lebegtek a szélben. Körös körül az alkonyi ég végtelen sötét kékje, s az ég alján egy lágy színekkel festett női mellkép. A nő homályba vesző homlokát csillag koronázta. Az arc többi vonása elmosódik, csak a szeme ragyog vadul sötéten. Haja is sötéten omlik alá, mint egy vihartépte, villámszaggatta felhő. Nyakát halványan világítja meg a holdfény, és holdfényben tündökölnek azok a sejmes felhők is, amelyek mögül előtűnik és kihajol az est hajnali csillag látomása. A harmadik képen egy jéghegy fúrja fejét a sarkvidéki éjszaka sötétjébe. Az északi fénysugarai sorakoznak szorosan egymás mellett, mint meg annyi láncsa a láthatár alján. Erről a képen minden egyebet háttérbe szorítva egy fej, egy óriási fej támaszkodik a jéghegy oldalához. Két kis kéz kulcsolódik egybe a homlokon, és fekete fátyollal takarja el az arc többi részét. Nem látszik egyéb az arcból, mint a hófehér, vértelen homlok, s a kétségbeeséstől megüvegesedett, üres tekintetű szempár. A halántékot burkoló, felhőszerűen könnyű, fekete fátyol fölött, fehéren izzó félhold királyi koronához hasonlatos, s amit koronáz, forma, melynek formája nincs. Boldog volt maga akkor, amikor ezeket a képeket festette? Kérdezte egyszerre Mr. Rochester. Ha belemerülhettem a munkába, mindig boldog voltam, uram. Rajzolni és festeni mindig nagyon szerettem. Más örömöm nem is igen volt az életben. Ezzel nem sokat mond. Amennyire látom, nagyon egyhangú életet élt. De amikor festett, a művészet álomvilágában járt. Mondja, hány órát dolgozott naponta? Mint hogy a szünidőben nem volt más dolgom, reggeltől délig és déltől estig egyebet sem csináltam. A hosszú nyári napokat alaposan kihasználtam. És meg volt elégedve önmagával, amikor egy-egy kép elkészült? Ó, dehogy! Mindig azt kellett látnom, milyen nagy a különbség az elképzelés és a megvalósítás között. Elképzeltem valamit, és aztán képtelen voltam megvalósítani. No, nem egészen. Megörökítette az árnyékát annak, amit elgondolt, de többet aligha. Művészi technika és tudás hiány nem tudta teljesen megvalósítani, amit elgondolt. Még sokat kellene tanulnia, bár ezek a rajzok fiatal lány kezéből meglepően jók. Ami az elgondolást illeti, abban is van valami nem mindennapi. Ezt a szempárt itt, ezen a csillagos képen álmában láthatta. Csodálatos, hogy ilyen tisztán meg tudta festeni, és mégsem a szemek uralkodnak a képen. Az esthajnali csillag mégis fényesebb, egészen elnyomja a szemek ragyogását. És milyen sokat mond az a sötét kétségbeesés, amely a szemekből árad. És mondja, kitől tanult szelet festeni? Ezen az égen, ezen a hegycsúcson látszik, hogy itt északi szél fúj. És hol látta Latmoszt? Mert ez itt Latmosz. No, tegye le a rajzokat. Összekötöztem a rajztömböt, Mr. Rochester megnézte az óráját. Micsoda? 9 óra? Mi jut eszébe, Miss El, hogy nem fekteti le a tanítványát? 1-2 aludni. Adél odament hozzá, és megcsókolta. Mr. Rochester eltűrte a kislány hízelgését, de annyit se törődött vele, mint a kutya. Jó éjszakát mindenkinek, mondta, és az ajtó felé mutatott. Annak jeléül, hogy elég volt a társaságból, és most már egyedül kíván maradni. Mrs. Fairfax összecsavarta a kötését. Én a hónom alá vettem a mappámat, elköszöntem. Mr. Rochester fagyosan bólintott. Mr. Fairfax maga azt mondta, hogy Mr. Rochesternek semmi jellegzetes tulajdonsága nincsen. Jegyeztem meg, amikor Adélt már lefektettem és benyitottam Mrs. Fairfax szobájába. No és van? Én úgy látom, hogy nagyon szeszélyes és kiszámíthatatlan. Lehet, Idegennek feltűnik ez, de én már annyira megszoktam a modorát, hogy észre sem veszem, ha szeszélyeskedik. És különben is, van rá oka bőven, hogy néha szabad folyást engedjen a rossz kedvének. Például, hát először is ilyen a természete, és a természetén nem igen tud változtatni az ember. Másodszor pedig ezer gond gyötri, azért olyan ingadozó a kedélye. Ezer gond? Mi bántja? Egyrészt családi bajok, de hiszen nincs is családja. Most már nincs, de volt. Legalábbis rokonai voltak. Évekkel ezelőtt veszítette le a bátyját. A bátyját? Igen, Mr. Rochesternek nem olyan rég örökölte a birtokot, talán 9 évvel ezelőtt. 9 év hosszú idő. Annyira szerette a bátyját, hogy máig sem tudott megvigasztalódni. Lehet, hogy nem. Azt hiszem, hogy mindenféle félreértés volt közöttük. Mr. Roland Rochester nem bánt egészen igazságosan Mr. Edwarddal. Talán az apját is befolyásolta kisebbik fiával szemben. Az öreg úr nagyon szerette a pénzt, és mindenáron együtt akarta tartani a családi birtokot. Nem akarta megosztani. Amellett azt akarta, hogy Mr. Edward is gazdag legyen, és megőrizze a név ősi fényét. Mikor Mr. Edward nagykorú lett, apja és bátyja összefogott ellene, és igen kínos helyzetbe hozta őt. Hogy mit műveltek, nem tudnám pontosan megmondani, de azt tudom, hogy Mr. Edward akkoriban sokat szenvedett. Engesztelhetetlen természet lévén szakított családjával, és most már évek óta ilyen rendszertelenül él. Azt hiszen, még nem töltött egyfolytában 2 hetet Thornfieldben, mióta a bátyja végrendelet nélkül meghalt, és ő örökölte a birtokot. Különben nem is csoda, hogy nem szeret itthon lenni. Miért nem szeret itthon lenni? Talán azért, mert Thornfield egyáltalán nem kedélyes hely. A felelet kitérően hangzott. Én azt szerettem volna, ha Mrs. Fairfax világosabban megmagyarázza, mi a baj, de vagy nem tudott, vagy nem akar bővebb magyarázattal szolgálni. Mr. Rochester megpróbáltatásait illetően természetesen. Azt állította, hogy ő maga sem lát tisztán, és hogy amit tud, az is inkább föltevés, mint valóság. Annyit minden esetre láttam, hogy nem kíván többet beszélni a témáról.